kútra. Hogy juthassak a mennyei jusra, úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Ternyák Csaba érseki szentmisét mutat be Vízkereszt napján, délelőtt 10 órától az Egri Bazilikában. A szertartást rádiunk élőben közvetíti, és követni lehet majd a Szent István Televízió YouTube csatornáján is. Tavaly lezárult egy korszak a nemzetközi politikában, a liberális világrend helyett a nemzetek korszaka jön, fogalmazott Orbán Viktor az évindító nemzetközi sajtótájékoztatóján. A miniszterelnök szerint azon kell dolgozni, hogy 2027-re megszűnjön a háborús helyzet, az Európai Unió törölje el az Oroszországgal szembeni szankciókat, álljon vissza a normalitás a gazdaságban, mert akkor rögtön 20%-kal csökkennének az energiárak. Magyarország energiaellátása garantált, a függetlenségünk rendben van, jelentette ki. A Venezuelában történtekről kifejtette, kedvezőbb energiapiaci helyzet jöhet létre. Arról is beszélt, Magyarország jövőjét továbbra is az Európai Unióban képzeli el, a NATO védő pajzsával, de szuverén politikát folytatva. Az uniós migrációs paktumot júniustól kellene majd alkalmaznunk, de egyetlen migráns sem veszünk át, nem változtatunk a határvédelmen és nem leszünk bevándorló ország, szögezte le a kormányfő. A parlamenti választásokkal kapcsolatban elhangzott, a Fidesz célja egyértelmű, megismételni a 2022-es eredményt. A miniszterelnök jelölti vitáról Orbán Viktor kijelentette, csak szuverén emberekkel hajlandó vitázni, és nem látja értelmét vitának olyan politikusokkal, akiket szerinte külföldről finanszíroznak. Leszögezte, hogy a Fidesz-KDNP pártszövetségnek ő lesz a miniszterelnök jelöltje. Szerinte az Európai Tanács megbeszélései már hadi tanáccsá alakultak, de egész Európában erősödnek a háború ellenes mozgalmak, itthon a Fidesz képviseli a békét, a következő évtized kulcsszava a biztonság lesz. Elhangzott, a 2026-os lehet az utolsó választás egy nagy háború előtt, ha csak az Egyesült Államok nem jut eredményre Oroszországgal. Az Európai Unió 27 tagállamából 26 közös nyilatkozatban foglalt állást a venezuelai helyzetről, Magyarország egyedüliként kimaradt. A dokumentum a nemzetközi jog tiszteletben tartására és a venezuelai nép akaratának figyelembevételére szólít fel. Venezuelában az eddigi alelnököt nevezte ki ügyvivő államfőnek a legfelsőbb bíróság, Delcy Rodríguez feladata, hogy biztosítsa az államigazgatás folytonosságát és az ország védelmét. Nicolás Madurót és feleségét szombaton fogták el az amerikai elők, és egy brooklyni börtönben tartják őrizetben. Donald Trump katonai akcióval fenyegette meg Kolumbiát, miután szombaton nagyszabású műveletet indított Venezuela ellen. Az amerikai elnök emellett megismételte Grönland megszerzésére vonatkozó terveit, amit Dánia határozottan elutasított, és felszólította Washingtont, hogy hagyja abba a fenyegetéseket. Az amerikai elnök szerint újra végrehajthatnak olyan akciót, amilyet Venezuela ellen. Donald Trump a Fox News-nak úgy nyilatkozott, megtehetik újra, senki sem állíthatja meg őket. Közölte, az Egyesült Államok ott marad Venezuelában, amíg a megfelelő átmenet meg nem történik, és nem zárta ki a szárazföldi csapatok bevetését sem. A készenléti szervek felkészültek a meteorológiai előrejelzések alapján várható extrém időjárási körülmények között történő feladatellátásra, teljes készenlétben állnak a segítségnyújtásra, tájékoztatta a belügyminisztérium az MT-t. A katasztrófavédelem műszaki mentőszerei, a terrorelhárítási központ speciális járművei, az országos mentőszolgálat földi és légi egységei azonnal bevethetők. Felkészültek a téli időre, jelentette ki a közlekedésért is felelős miniszter. Lázár János ismertette, a következő napokra a szolgálatba helyeztek 739 téli elhárításra alkalmas járművet, 213 rakodógépet a sórakodáshoz, továbbá 2300 szakember 12 órás váltott műszakban. Ezeken felül betároztak több mint 80 ezer tonna útszórósót, továbbá megerősített ügyeletet tartanak a közúton és a vasúton is. A mentők is készenlétben állnak. Az országos mentőszolgálat arra kéri a lakosságot, hogy folyamatosan figyeljék az időjárási előrejelzéseket, vigyázzanak magukra és figyeljenek egymásra is. A kormány által biztosított szociális program keretében 2358 településen osztottak vagy osztanak ki 5 milliárd forint értékben ingyenes tüzelőanyagot a rászorulóknak, közölte a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium. Ez 180-200 ezer idős embernek és családnak jelent segítséget, akik igény szerint ingyenes tűzifát vagy szenet kapnak. Ha nem történik érdemi előrelépés az útdíjakkal kapcsolatban, újabb demonstrációt tartatnak, mondta az ATV híradónak a december 22-i megmozdulásra utalva Orosz Tibor, a fuvarozók érdekvédője. A tiltakozók a magas útdíjak és a súlykorlátozó táblák eltörlését sürgetik, az Építési és Közlekedési Minisztérium pedig jelezte, hogy kész az újabb tárgyalásokra. Végül az időjárásról, több hullámban újabb havazás várható, de a tiszántúli tájakon eső, únos eső is hullhat. A szél több felé felélénkül, a hőmérséklet a reggeli órákban -4, -2, napközben 0 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink! Szabó Magda a Danaida című írásának 38. részét Kútvölgyi Erzsébet olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Otthon léte utolsó estéjén, azon az egyszerre irreális és valószerű estén, épp úgy elkészítette a vacsorát, mint más alkalommal. Ládáit, bútorainak azt a részét, melyet magával vitt, már délelőtt feladta a törökdi könyvtár címére. A szállítók azt ígérték, még aznap ki is rakják új lakóhelyén. Kézi podgyásza is készen állt, csak kis bőröngyét nem zárta le még, hogy az utolsó éjjel használt holmiát, toalettszereit beletehesse. Nagyjából ebédtájt elkészült mindennel. A bútorszállítást Melinda és Elek intézte. Mikor a fuvarosok megérkeztek, a lány lefutott a kapu elé a teherautóhoz, hogy személyesen ellenőrizze, rendben folyik-e a berakodás. A férfit meg az előszoba ajtóhoz rendelte. Katalinnak szinte semmi dolga nem maradt. Nézte Eleket, ahogy kezében a bútorok listájával kipipálja, mikor mi hagyja el a lakást. Áll a cúkban, és úgy dolgozik, mint minden más házban szoktak a férfiak. Tevékenykedésében az volt a legkülönösebb, hogy észre se vette, milyen számára eddig szokatlan munkát végez. Valahogy minden természetesnek talált, amire Melinda kérte. Nem látszott az arcán se mártíromság, sem zavar. Elfogadta, hogy munkaidőben tanít, dolgozatot javítgat, hospitál vagy színdarabot próbál, máskor meg valami otthoni teendője akad, például most is, útra készíti elvált feleségét. Mikor a bútorok eltűntek, Melinda, aki épp úgy élvezte, hogy túlesett az érettségén, mint hogy Elek válópere lezajlott, megérdeklődte az ebédet készítő Katalintól, nincs-e szüksége segítségre. Az asszony nevetett, azt mondta, hagyjon mindent rá, úgyis utolsó nap csinálja már. Nem mondta tragikusan, nem is érezte, hogy az volna. Amit igazán tragikusnak érzékelt, az Rajzné volt, a görbehátú, tanácstalan anyuci, aki naphosszat bujkált előlük, átkéreckedett a szomszédba, vagy kiment a házból, a sáfrány téren üldögélt, nézte a fellegeket, időnként tehetetlenül megtörölte megkopott fényű szemét. Míg a válóper folyt, a jogi helyzetnek és az illemnek megfelelően kellett elhelyezkedniük a lakásban. A jövőre való tekintettel nem lett volna szerencsés, ha Melinda hozzájuk költözik vissza az olajútról. Hát a lány, ezúttal zokszó nélkül, visszament a nevelő otthonba, ahonnan valamikor olyan dicstelen körülmények között távozott. Az igazgató pár nap múlva felhívta Eleket, közölte, kedves, alkalmazkodó, fegyelmezett lány lett Klicsből, nem lehet ráismerni, csak gratulálni tud a nevelésükhöz. Hogy Katalinnak ne kelljen közvetlenül Elek mellett élnie, míg a válást ki nem mondták, alvóhelyet cserélt Rajznéval. Anyuci hideg düvel adta át az ágyat, stöltötte éjszakáit az ebédlőben, térben is elválasztva egymástól a hajdani házas feleket. Onnan hallhatták mindketten, ha felriadtak álmukból, a zokogását, olykor átkait. Ott hált anyuci Melinda elhagyott díványán, s ha a gondolatok be tudnak ivódni valamely alvóhely gyűrődései közé, vívhatott a maga gondolatvilága Melinda otthagyott szilaj gondolataival. Rajznéval nem lehetett okosan beszélni. Arra a bejelentésre, hogy Elek elválik Katalintól és elveszi Melindát, egy darabig áradásszerűen érvelt, könyörgött, bizonyított, ereje végső megfeszítésével visszapróbálta állítani az elbillent egyensúlyt. Már folyt a válóper, mikor egy este hirtelen abbahagyta a harcot, mint egy fogoly, aki rossz irányba kezdett alagutat válni, s mikor végre áttörte börtönfalát, fél méterrel mögötte újabb sziklára bukkant. Végre megértette, minden hiába, kár kínoznia magát. Gyűlölete különös módon leginkább Katalin ellen irányult. Őt tette felelőssé mindenért. Ha az asszony szólt hozzá, nem felelt, hátat fordított. Egyszer Katalin rajta kapta, hogy az öklét rázza felé. Hirtelen lesoványodott, májfoltos jobbját. Eleknek kellett ráripakodnia, legalább a köszönését fogadja. Anyuci sötét arccal engedelmeskedett, alig evett, nemigen beszélt a vejével sem. Mikor a válást kimondták, Katalin áthelyezése még nem intéződött el. Melinda pedig nem volt Pesten, érettségi után tüstént mezőgazdasági munkára ment osztálytársaival együtt. Katalin ugyanúgy viselkedett, mint bármikor. A régi otthon definitív összeomlása nem volt annyira érzékelhető. Ám a dekrét egyszer csak megérkezett. Felettesei közül végre senkit sem érdekelt, ki volt az apja, hova tűnt Dániel. És Katalin Törökdre való költözése és a kitűzött esküvő előtt két nappal Melinda is megjelent. Anyucinak mégis át kellett élnie, mint süllyed el minden, amit annyi ravaszkodással felépített, hogy készítik útra azokat a bútorokat, amelyeket már megszokott, s mint cseng Melinda nevetése a szobákon át, míg visszaakasztja, immár mindörökre ruháit a szekrénybe. A Katalin távozását megelőző napon Rajszné nem jött ki ebédelni. Mikor az asszony érte ment, zárva találta az ajtaját. Elek hívására sem mozdult, nem is evett aznap délben. Este aztán, mikor Katalin elvégezte konyhai tennivalóit, Melinda gyönyörűen megterített, és enni szerettek volna, a lány ment oda Rajszné ajtajához, és rázta meg a kilincset. Katalin járt kelt a konyha és az ebédlő között, hallotta a lány hangját. Gyere ki, mondta Melinda, gyere szépen vacsorázni. Nem volt válasz. Ne viccelj, anyuci, tudom, hogy nem alszol, meg sem ölted magad, egész nap nem ettél, tessék kijönni. Semmi. No jó, mondta Melinda türelmesen, mintha egy óvodással beszélne, így persze más. Ha így kezded, akkor mindjárt tudom, hogy utálsz, és nem akarsz velem egy asztalhoz ülni. Nekem így is megfelel. Katalin megállt mögötte az előszobában. A lány nem vette észre, a zárt ajtó mögé figyelt. Nem hallja, gondolta az asszony, pedig anyuci felel neki. Csak úgy sikoltott a némaság. Utálom Katalint, nem akarom látni. Tőled nagyon félek, de ígérem, holnaptól engedelmeskedem megint, csak ma ne gyötörj, míg el nem megy a házból az a másik. Igazán, Melinda, hagyj békén, holnap minden más lesz. Olyan hangos volt ez a hallgatás, oly szánalmas, hogy belefacsarodott a szíve. Rátette karját Melinda karjára. A lány visszafordult. Ne, kérte Katalina szemével. Kérlek, Melinda, ne! Olyan öreg már, és én, akármilyen furcsa is, szeretem. Nagyon fiatal vagy te még, ne légy kegyetlen. Ezt te nem érted, felelte a lány pillantása. Te egyáltalán nem érted, miről van szó, Kati. Kijönni, anyuci, különben holnap, ha akarnál, sem adunk ebédet. Micsoda dolog ez, nem tudunk asztalhoz ülni miattad. Miféle anya vagy te, hogy bánsz a gyerekeiddel? Csend. Elég hosszú csend. Katalin csak állt. Végre megfordult a kulcs. Az ajtó felpattant, Rajszné megjelent a küszöbön. Mikor észrevette Katalint, másfelé nézett, hogy még látni se kényszerüljön, s mint egy gonosz egér beosont az ebédlőbe. Én sosem mertem volna így beszélni senkivel, gondolta az asszony. Elek Ben cigarettázott. Ő is hallgatta a párbeszédet, s most megkönnyebbülten felállt, örült, hogy nem rámaradt Rajszné fegyelmezése. Anyuci leereszkedett az asztalfőre, Katalin, ahogy szokta, az asztal végére. Mikor a házba került, az öregasszony nem változtatott az ülésrenden. Mindig Elek ült anyuci balján, s Rajsznéval szemben Katalin, hogy a ház kibővült Melindával, a lánynak Elekkel átellenben terítettek. Ezen az estén anyuci úgy ült az asztalfőn, mintha madár volna, amely holtra fáradtan leereszkedett egy pillanatnyi pihenőre, de voltak éppen nem érzi magát biztonságban, akármelyik percben tova repülhet megint. Mindig ő tálalt. Most eltolta magától a nagy kanalat, mint aki jelezni akarja, nincs köze az ételhez, italhoz, más szabja meg, ki mit és mennyit kap. A tál is lejjebb csúszott. Anyuci odatolta Melinda elé. No nézd, mondta a lány, kurta a kis öreg karod, ugye? Vagy rossz a szemed, drágám? Tovább taszította a tálat Katalinig. Először, legelőször, mióta ebben a házban élt, szolgálta lakóit, és volt kedvük és szeszélyük játékszere, most, mióta pár napja már jogi végzés mondta ki, nem felesége többé a férjének, és nem asszonya ennek az otthonnak, elébe került az ünnepien feldíszített étel. Soha Katalin nem oszthatott, csak főzhetett itt. Nem mert ránézni sem Elekre, sem anyucira. Melinda tükröt tett az abroszra terítéskor, s gyertyát gyújtott a vacsorához, ártatlan szerelemmel iparkodott minél szebbé tenni Pille életű menyasszonysága asztalát. Így mindenkinek két arca volt ezen az estén, egy valóságos, amely a tányér fölé hajolt, és egy tükörbeli. Ó, a kanál! Mindennek szimbóluma, még kis Sándor fekete bocsai étvágyának is. Somos Aranka hajdani ideája a biztonság, a béke, a ház. Megfogta. Hideg volt a nyél, se bőre nem tudott örülni neki már, sem a lelke. Fénylettek a gyertyalángtól különösen megváltozott ábrázatok a tükörben, mint pénzdarabok egy kút fenekén. Később, sokkal később, ha visszagondolt magukra, sosem a valóságos arcukat látta már, azt nem tudta felidézni benne az emlék, mintha külön vált volna tőlük ezen a vacsorán, s elgurult volna valami lejtős úton, hanem ezt, ami a tükörben úszott, ezt a sehol nem levőt, nem igazit. Kucódtak a kések, a villák. Rajszné csak mímelte, hogy eszik. Melinda szépen, gondosan bánt az evőeszközökkel, ahogy Katalin tanította. Néha körbe mosolygott, mert hiszen neki szólt itt minden pillantás. Elek tekintete, Katalin nézése, még Anyuci rettegő szemének rebbenése is. Melinda sokat evett, mert fiatal volt, éhes, mert megszokta a nyári munkán, hogy tisztességesen táplálkozzék, és mert számára a boldogságon kívül semmit sem mondott ez az este. Őt nem kísérték árnyékok, és nem suttogtak a fülébe, csak általa megérthető szavakat. Még dúdolt is, mikor asztalt bontottak. Máskor Anyuci állt fel elsőnek, s jelezte száz fogával, hogy készen vannak az étkezéssel. Most csak üldögélt az asztal főn, és utasításra várt. Mikor végeztek, Melinda felnézett, és azt mondta: kérlek, bonts asztalt, Kati. Katalin először életében felemelkedett az asztaltól, és jelezte mozdulatával, hogy felállhatnak valamennyien. A lány segített leszedni. Mikor látta, hogy Rajszné az ajtó felé lopakodik, rászólt: üljön szépen vissza, még korai elmenni és lefeküdni, alig beszélgettek. Anyuci a hintaszékbe ült le, időnként meg-megrengette maga alatt, s lassú mozgásából hiányzott minden félelmetes. Melinda akkor már a konyhában vezényelt, míg ők felmosogatnak és feltörölgetnek Katival, Elek főzzön kávét. Köztudomású, hogy a férfiak csinálják a legjobb feketét. Simkó kávét darált. Sose tette ezelőtt, azzal az indoklással, hogy megviseli a szívét. Aztán nevetve lámpalázasan valóban megfőzte. Katalin szétosztotta a csészéket. Most már sötét volt kinn az ég. Anyuci ringatózott engedelmesen, mint egy szerencsétlen csecsemő a bölcsőjében. Kávéztak. Elek a nagy székben, Melinda végre előtte a hímzett zsámolyon, hátradöntve tarkóját Elek térdének. Katalin kicsit távolabb volt mindannyiuktól, majdnem az ajtó mellett. Anyuci nem kért feketét. A gyertyák lobogtak, a hintaszék nyikorgott. Így rögzült meg Katalin számára ez az este. A boldogság és a boldogtalanság különös metszőpontjában. Körbe pillantott a szobában, immár mint szemlélője, nem szereplője az eseményeknek. Ősszel állásba megyek, szólalt meg Melinda. Segíts kitalálni, hová. Elek térde megrezzent. Még dolgoztam a nyáron, folyton törtem a fejemet, de nem tudtam eldönteni. Gondoltam, itthon majd megbeszéljük. Mihez van nekem leginkább tehetségem? Mondd! Hozzám, felelte Elek azonnal, hanem állásban nem mégy, azt már nem szívem. Nekem feleségkel, mi a csodának akarnál te dolgozni? A nyiszorgás megállt, Rajszné figyelni kezdett. Katalin letette a kávéscsészét, Melinda feje meg sem moccant Elek térdén. Azért lesz neked feleséged is. Igazán nem értem, miért nem tetszik az ötlet. Kati is dolgozott, az nem zavart? A nyiszorgás hangja hiányzott a szobából. A NESZ elmaradása úgy érzékelődött, mint valami negatív metronóm. Nem szeretsz? Kérdezte Elek. Úgy kérdezte, mintha ketten volnának, és valóban ketten is voltak, mert Anyuci csak Anyuci volt, és Katalin csak Katalin. Dehogy nem, de azért állásba megyek ősszel. Ne vitatkozz velem, és nem tudok örökké itthon ülni. És a háztartás? Kérdezte Elek sértődötten. Hogy fogod bírni? Én? Melinda arca most már szembefordult Elekkel. Mit gondolsz, ki vagyok én? Kati? Csak nem képzeled, hogy én vezetem a háztartást. Szegény Anyuci meg azt higgye, hogy ingyen élő, akinek semmi fontossága vagy jelentősége nincs. Mit képzelsz te rólam, hogy elveszem az ügykörét? Itt Anyuci intézkedik. Ő ért hozzá. Anyuci istenien főz, és százszor gondosabban takarít, mint én. Én majd dolgozom, Anyuci meg ellátja a házat. Ugye, Anyuci? A szék újra nyikorgott. Semmi se látszott Rajszné arcából, csak most már festetlen haja fehérje villant ki egy-egy ingásra a homályból, s olvadt vissza megint a sötétbe. Nem válaszolt a lánynak, csak a hintaszék mozgott, a haldoklók öntudatlan, megakadó mozgásával. Katalin szíve elszorult, a szánalom szinte fellökte a helyéről. Azok ott a nagy székben, meg a zsámolyon olyan biztonságban voltak egymás szerelmében, hogy nem szorultak védelemre. Ám az a figura, akit alig látott, de akinek kétségbeesése és összevisszaverő szívének nyugtalansága így is elhatolt hozzá, annál inkább. Oda ment Anyucihoz, megfogta a kezét, mint régen. Rajz Ákosné kiszabadította az ujjait, ránézett az asszonyra. Most a szemhéj védelme nélkül fordult felé a szem, amely annyi reménnyel, ravassággal, utóbb annyi szeretettel, aggodalommal, majd haraggal nézte. Soha életében nem látott ennél gyűlölködőbb pillantást. Meghátrált a tekintet elől. Takarodj innen! Ezt mondta a szem, és már nem csak Rajszné szeme volt, hanem a Kadarcs Júliájé és mindenkié, aki valaha rossz indulattal nézett rá. A szem volt, arctól és lénytől függetlenül. Megint nem volt rá szüksége senkinek, még a részvétese kellett. A hintaszék előre lendült, hátra lendült, Anyuci hallgatott. De azért Melinda is tudta, és Elek is tudta, hogy Rajszné görbe háta engedelmesen aláhajlik a tehernek, amely alól Katalin holnap örökre kivonja gerincét. Ha nem lett volna olyan késő, ha számíthatott volna arra, hogy érintkezésbe tud lépni a törökdiekkel, azonnal útnak indul. Úgy érezte, nem maradhat tovább ez alatt a fedél alatt, nem a lány vagy Elek, Anyuci miatt. Ám nem lehetett elrohanni. Törökdre úgy kell megérkeznie, ahogy épeszű emberek szoktak. Ugyan mivel indokolná, hogy éjjel vagy hajnalban jön meg, mint valami menekülő? Összeszedte a csészéket, elmosta. Elbúcsúzott a gyöngéd indájú virágoktól is, melyek végig kísérték gyerekkorát, ifjúsága éveit. Itt hagyta Melindának az otthoni szervízt. A kilincs megrezzent mögötte. Hátra nézett. A lányt várta, az szokott utána osonni, hogy olykor megossza vele a munkát, mióta Rajszné már a törölgetést sem vállalta. Ám Anyuci jött, lekapott a fregoliról egy száraz törlőt. Némán dolgoztak együtt. Rajszné hónapok óta nem segített már. Volt valami kísérteties abban, hogy most utána lopakodik. Hadd legyenek csak egyedül, mondta Rajszné, kettesben, tudod? Folyton köröttük vagyunk, meg se tudják csókolni egymást szegénykék. Katalin nem felelt. Boldogtalan, nyomorult Anyuci. Hát azt hiszed, még fáj, még érzem? Hát azt hiszed, hogy utoljára még a körmöm alá verheted a tüskét? Hogy még tudok szenvedni, hogy olyan élő vagyok, mint te? Nagyon szerelmes belé, mondta Rajz Ákosné, és le nem vette a tekintetét Katalinról. Iszonyú szerelmes, azt hiszem, mióta él, nem volt ilyen szerelmes soha. Letette az utolsó csészét. átölelte az öregasszonyt. Gondozatlan frizurájú fejét vállához szorította részvétében. Anyuci nem viszonozta, de eltűrte az ölelést. Sírni sem volt ereje már, csak azt suttogta. Mi lesz velem, Kati? A pánik pár pillanatra elmosta a gyűlöletet anyuciból, annyira szüksége volt a részvétre és a rokon szemre. Mi lesz, Kati? Suttogta újra meg újra a vállán. Katalin simogatta, vigasztalta. De mint a vízhang zengett benne tovább a kérdés. Mi lesz? Valami végtelen interferencia közepén álltak a konyhakövön. Egyszerre voltak hang, meg fény, meg rezgés. Katalin már tudta, mi lesz, csak nem merte megfogalmazni. Az, ami eddig. Kiki lépeget a maga régi vagy új törvényei szerint a halál felé. Anyuci hátra lépett, megpróbált kiegyenesedni. A frissen mosott csészék ragyogtak az asztalon. Most megint utál, mert erősebb lett, érezte az asszony, és maga fordult el Rajznétól, hogy könnyebbé tegye számára a távozást.
Szabó Magda a Danaida című írásának 38. részét Kútvölgyi Erzsébet olvasta fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. A Beszélőkönyvek című műsorunkat holnap hajnalban 0 óra 35 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Papp Ildikó vagyok. Műsorunkban ezúttal az elmúlt év riportjai, tanúságtételei közül válogatunk. Elsőként Lóli Attila tanúságtételéből hallanak részletet.
Annyira lepusztítottam magamat, hogy 45 kilós voltam, utcán éltem, kukáztam, drogoztam, prostituáltam magamat, férfiakkal is volt dolgom, hogy pénzhez és droghoz jussak. megloptam testvéreimet, eladtam az unokahúgomnak a pelenkáját, gyerekruháit, 1 gram spidér leadtam. Ennél mélyebb nem volt ember körülöttem. És feküdtem az aluljáróba, már be kellett vonuljak egy hónapra egy ilyen vegyes köretből, és minden egyes szirénére összerezdültem, körözött voltam, üzött vad. Szét voltam omolva. Nem éreztem magam a embernek, férfinak. Haragudtam a világra, a környezetemre. Rohadt gádzsók, rohadt magyarok. Minden. Mindenki hibás volt, csak én nem. És akkor már hallottam egy hangot, ami azt mondta, hogy Attila, Attila. Keresztények voltak a Szent Egyet közösség tagjai, és lejöttek hozzám, mondták, hogy vonuljak be a börtönbe, legalább kitisztulok. Bevásárolt Anita nekem az utolsó pénzét, rám költötte, hogy ne menjek csövesembe. Nem akartam a hierarchia aljára kerülni, mert mindenki letapos. Voltam én már a börtönbe bent, alárendelt szerepben, mindenki belém törölte a lábát. Szexuális erőszakon kívül mindent megkaptam. Azt mondták, álljak a sarokba, odaálltam. Azt mondták, mossam ki a ruháit, kimostam. Mondta Anita, hogy küld nekem levelet, barátkozna velem, bejön hozzám beszélőre, tartaná velem a kapcsolatot, és tapsikolt örömében. Jézus Krisztus nevében jöttek ki, aki azt mondta, hogy szeressük egymást, és hajoljunk egymáshoz oda. Aki szereti az elesetteket, a gyengéket, a cigányokat, és a konszolidált elesetteket is. Igen, akik jó élnek, akik azt hiszik, hogy közel vannak az Istenhez, de még sincsenek ott. Akik az arroganciával palástolják magukat, mindenki kiszolgáltatott ezen a világon. Tehát mindenkihez kötelesek vagyunk odahajolni. Anita azt mondta, hogy ő nem látott bennem cigányt, sem elesettet, hajléktalant, börtönviseltet, hanem egy embert, aki egyenrangú fél vele. És Bálint is, és megfordult velem így a világ, hogy hoppá, én is számítok valakinek. Valaki meglátja bennem az embert. És azt mondtam akkor, hogy adott egy ilyen kis képet, hogy Krisztuson bízom benned. Krisztus szívéből jön ki 2 csóva. Az melyik is az? És akkor lementem az aluljáróba, és azt mondtam a Jóistennek, hogy gyere Uram, nem tudok imádkozni, nem vagyok képes embernek lenni, nem tudok boldog lenni, nem tudok boldogulni, vedd át az életem fölött, Krisztusom az irányítást. Megindult bennem egy megtisztulási folyamat, bementem a börtönbe, Bibliához jutottam, az Isten kegyelméből drogprevenciós körletre kerültem. 100-szor elmondtam egy nap, hogy Uram, én nem akarok kábítószerezni többé, nem akarok bűnözni, faragjál belőlem férfit, faragjál belőlem embert, faragjál belőlem erkölcsös lényt. És beindult bennem egy megtisztulási folyamat, kezelésbe vett a Szentlélek. Rájöttem, hogy magányos ember vagyok. Rájöttem, hogy nem vagyok meleg. Olvastam a Bibliát, naplót vezettem, beindult bennem egy önismereti folyamat. Elkezdtem leszámolni a bűneimmel. Cigit letettem, nyugtatót lehúzattam, egyszerre minden, majdnem megőrültem. De napról napra terebélyesedett bennem a jó Isten. És a kapcsolatot egyre inkább és inkább ápoltam. Aztán pedig jött az, hogy hát, ha Krisztus nekem elengedett egy csomó mindent, ha tiszta lappal kezdhetek, akkor nekem is anyámhoz így kell, hogy viszonyuljak. Apuhoz is. Szabadultam, Pannonhalmára kerültek, bencés szárnyak alá kerültem. Nagyon-nagyon sokat segítettek nekem a bencések, és nem csak a lelki életben, mert sok mindenre van szükség egy szabadulónak. Beindult az új életem, asztalos lettem, kitanultam a szakmát. Visszajárok börtönbe a börtönkurzió mozgalmával, és bent a fiúknak, hát egy példakép vagyok, hogy lehet tisztán élni, lehet becsületesen élni. Az Isten egy valódi alternatíva, amiben ha kapaszkodhatnak, megfordulhat az életük. Thank you.
Tolhai Attila énekes, dalszerző, Jászai Mari díjas színész, érdemes művésszel több alkalommal beszélgettem már. Riport részletünkben életének egyik fontos mozzanatát idézi fel. Említetted, hogy a hited azt a családodtól, a szüleidtől hozod. Milyen értéket kaptál még tőlük?
Azért nyilván egy család életében nem mindig rózsás a helyzet. Vannak gondok, problémák, küszködés, vagy éppen családi tragédia, vagy nem tudom. Mindig ezt láttuk a szüleinktől, hogy ők a jó Istenhez fordultak, és valahogy ezt úgy nagyon erősen át tudták adni nekünk, hogy fiam, ne essél kétségbe, mert van egy mindenek fölötti jóság, akire ráhagyatkozhatsz. Ha rám nem számíthatsz, ha nem, a másikra se számíthatsz, ha nem tudnak segíteni, akkor imádkozzál, mert a jó Isten veled van, és az ott a te kis őrangyalod és kísért téged. Szóval ezt nagyon erősen belénk táplálták, és ezt mi úgy érzékeljük, azt hiszem a testvéreim nevében is mondhatom, hogy ez sosem szűnt meg a szüleim életében. Tehát ezt nem láttuk megszakadni, ezt a vonalat a jó Isten és közöttük. És persze kellenek a saját megtapasztalások, kellenek a saját beszélgetések a dolgozatok, felvételik, vizsga, szerelem, társválasztás kapcsán, amikkel így kitöltődik, és aztán még mindig hűtlenek vagyunk, meg mindig ott hagyjuk egy kicsit
a vallásunkat. Ott van egy eltávolodás, óhatatlan. Hogy...
Igen, és az én életemben is volt ilyen, tulajdonképpen amikor beszippant a siker, hogy dübörög a színház, hát imád az ország, sztár vagyok, nem tudom, és hogy ezt az egészet föl sem fogjuk gyakorlatilag, hogy mi történik velünk. És egy kicsit talán kevésbé figyelünk a... kevésbé figyeltem arra, hogy alakul az én lelki életem, vagy hogy mit akar tőlem a Jóisten. Az azért mindig ott lebegett, hogy ezt akarja vagy sem, mi a szándéka ezzel, na most már elég magasan vagyok, mikor fogok pofára esni. Ezek mindig ott lebegtek. Nagyon akkor mindig próbáltam arra figyelni, hogy vajon egy-egy élethelyzettel mit akar a Jóisten tanítani nekem. Volt egy pandémia az életünkben, amit a művészvilág így úgy, de elküszködött, átvészelte magát rajta, és ez az én életemben úgy jelentkezett, hogy március 11-én azt mondták, hogy haza lehet menni, mert nem dolgozunk tovább, és ez a pandémia alatt én úgy éreztem, hogy valójában nincs is igazán ránk szükség, az élet megy a maga módján, a művészetek és a színház nélkül is, és ezt lehet, hogy a Jóisten azért adta nekem, mert egy életmódot kell változtassak, és abba kell hagynom azt, amit eddig csináltam. Tehát a színház és a zenélés is egyáltalán. És ez olyan erősen megfogalmazódott bennem, hogy a hónap végére kialakult egy hangszalag polipom, amiről le kellett műteni az egyik hangszalagomról egy kinövést. Ez 6-7 csöndet jelentett. Tehát 6-7 volt a teljes gyógyulás, addig gyakorlatilag ebből 4 hetet nem igen tudtam megszólalni. Ez akkor volt, amikor a Szent Atya jött Magyarországra, és az édesanyám közben pumpolt, hogy nem igaz, fiam, jön a Szent Atya Magyarországra, nem igaz, hogy te nem leszel ott. Hát valakinek szóljál, te neked ott kell lenned. És ott, ha édesanyám majd, ha szükség lesz rám, akkor szólni fognak, nem akarok tolakodni meg egyáltalán, biztos van elég, aki kobogtat. És közben ugye kialakult ez a hangszalap, hogy kitűzték a műtét napját, és megcsörrent a telefonom az egyik délután, és a eukarisztikus kongresszus sajtófőnöke Zsufa Tünde hívott föl, hogy szeretné, hogyha hírnöke lennék ennek az eseménynek. Ez hozott egy óriási fordulatot az életembe. Az Istennel való kapcsolatomba, a családommal való kapcsolatomban, sok-sok mindennel kapcsolatban, amit akkor még föl se fogtam. Most így utólag visszagondolok erre. És kérdeztem, hogy jó, hát nagyon kedvesek vagytok, és nagyon örülök ennek a felkérésnek, és az anyukám lesz a legboldogabb, hogy én ott leszek a pápa látogatáson. De hogy nekem 8 nap múlva megműtik a hangszalagomat, és néma hírnök, az nem annyira jó jel. És akkor mondtam, hogy nincs, nem tudom, hogy fogok tudni énekelni majd utána. És mondta, hogy ez pont jó, 6-7, a bíboros úr akkor fogja bejelenteni a sajtótájékoztatón, hogy kik lesznek a hírnökök, úgyhogy várunk szeretettel. És utólag így visszagondolva, ez egy olyan fajta újabb megerősítése Jóistennek, hogy nem kell letennem fűt fát bogarat. Élnem kell az életemet úgy tovább, vagyis hogy nem úgy addig, ahogy eddig. Játszok színházba, énekeljek, de valahogy más legyen a fontos, hogy azt hiszem az volt az igaz üzenete, hogy újra megerősített, hogy nekem nem kell más csinálnom, csak máshogyan.
Azt hiszem, nem vagyok benne biztos, hogy Veres Sándornak van az az idézete, hogy a nagy fordulat egy ember életében a nekem mi jut helyett, mi fakad belőlem. Ezt mondható egy ilyen fordulatnak?
Igen, igen.
korábbi színházi években nem tapasztaltál ilyen fordulatot?
Nem, mindig volt egy ilyen küldetés tudatom, hogy nekem biztos azért születtem a világra, mert nem tudom, vagy biztos azért csinálom ezt a dolgot, mert hogy ezzel valamit kell, hogy jelezzek, de nem volt ez ennyire tudatos. És ugye a vége volt az eukarisztikus kongresszusnak, és valahogy az egész hírnökség, csomó kérdés feltettek nekem, amit én magam is feltettem már korábban, csak nem mertem rá válaszolni. Például, hogy kell-e a hitről beszélni? Hogy mi közöm ahhoz, hogy neked milyen vallásod van?
Mindig azt mondjuk, hogy ez magánügy.
Magánügy, vagy nem magánügy, tabu, vagy nem tabu téma. És azzal, hogy hírnökké lettem, nem én tettem magam azzá. Ezért arról kellett beszélni. Én legalábbis azt gondoltam, hogyha ugye hírnökké lettem, hogy azon gondoltam, mit fogok mondani az embereknek, hogy miért jöjjenek el a Szent Atya látogatására, azok, hogy gyertek el. És akkor elkezdtem összegyűjteni az életemben azokat a pontokat, amikben a vallás engem segített, a hitem segített, a teljesen hétköznapi dolgokat, hogy imádkozom a szeretteimért, vagy nem imádkozom a szeretteimért. Ugye azt mondjuk, hogy szeresd fele barátodat, meg szeresd ellenségedet, de hát a saját feleségedet és a gyerekeidet nem vagy képes szeretni, mert úgy, tehát olyan helyzetbe hozod magad, hogy többet veszekszel velük, mint amit, tehát ugye azt tudjuk, hogy aki legközelebb van hozzá, azokat tudod
persze, mindig azokat,
bántani.
Igen.
És egy alkalom azt kérdezte tőlem ez a pap, hogy szoktam imádkozni azokért, akit szeretek. És amikor nagyon feszült vagyok, akkor próbáljam ki, hát ha segít. Ugye azt megtanultuk otthon, hogy hát imádkozunk a evés előtt, imádkozunk vasárnap, eljárunk templomba, elmegyünk búcsúba, stb. De az, hogy az valahogy nem volt meg, hogy ez egy ilyen saját tapasztalás, hogy akkor mi van, hogyha szeretteinkért is imádkozunk. Gyerekként imádkoztunk az édesapánkért, édesanyánkért, testvéreinkért. Egy imában, ami mindig ugyanúgy szólt, de gyakorlatilag nem gondoltuk rá, csak úgy jól, tehát mondtuk, kántáltuk a szöveget. De amikor egy ilyen új funkciót kap az ima, hogy akkor tehát az ordibálás helyett, az egymásnak való nekiesés helyett inkább lép ki az ajtón,
a jó Istent is.
És lép be a jó Istenhez, és próbálja vele beszélgetni, vagy mondjál el egy imát. Az se olyan könnyű, mert amikor kellően pipa és paprikás a hangulat az emberek, akkor olyan még előtt kell vennem magamon, hogy akkor most nem tudok érte imádkozni. De aztán, hogyha erőt veszünk magunkon, mert ez is egy meló, és egy munka, és elkezdünk, akkor nekem az a tapasztalatom volt, hogy valahogy mire befejeztem a imát, mire a végére értem, addigra valahogy megnyugodtam, és kezdtem egy kicsit máshogy látni, a jó Istenen keresztül látni a dolgokat, és kiderült, hogy nem is olyan fontos az, amiről mi vitatkoztunk. Azt gondoltam, hogy hírnökként valahogy erre fogom fölhívni a figyelmet az embereknek, a imádkozzatok azokért, akiket szerettek.
Egy ölelés lesz az egész.
Műsorunk utolsó riportjában dr. Katona István püspökatyának, az Isten irgalmasság apostolának üzenetét választottam, aki 97 éves korában, 2025. október 21-én hunyt el. Tanítása, útmutatása azonban örökérvényű.
Antalóti Lajos kért meg arra, hogy az Isten irgalmasság alapítvány kuratóriumának az elnöke legyek. Itt kezdődött az, hogy nálad akkor elvállaltam, elolvastam a naplót, akkor ismertem meg az irgalmasság üzenetét, a naplónak a anyagát, szövegét, és akkor jött a levél Krakkóból, hogy épül egy irgalmasság bazilika, és ott 4 nemzeti kápolna lesz, hogy nagyon örülnének annak, ha az egyik kápolna magyar-lengyel kápolna lenne. Érsek úr ezt a levelet, ami neki szólt, a konferenciáré vitte június elején, és akkor konferencia egyből megszavazta, hogy örömmel fogadjuk a fölkérést, és Antalóci atyát megbízta azzal, hogy a kápolna ügyét intézze. Gondviselés itt megint beleszólt a eseményekbe, nem emberi találmányok ezek. Antalóci atyát ősszel megoperálták, decemberben meghalt, és akkor január vagy február táján egy konferencián kérdeztem azt, hogy most mi legyen, Antalóci Lajos atya meghalt. Seregélyes akkor elintézte azzal, hogy csinálta. És akkor attól kezdve rám maradt ez a feladat, és ennek következtében csak ugyan Krakkóval nagyon szoros kapcsolat volt, sokszor kellett kimenni, közben épült a bazilika, akkor terveztük a magyar kápolnának az ügyét, szóval hosszas munka volt. Az, hogy ma készen van ez a kápolna, megint a Jóistennek az ajándéka, és a bazilikával együtt ennek a magyar kápolnának nagyon nagy a híre. 50 négyzetméter mozaik, amit Puskás László pap festőművész készített, gyönyörű munka, és a mai napig rengeteg látogatója van, nem csak a bazilikának, hanem ennek a magyar kápolnának is. Így aztán a kapcsolat csak ugyan erősödött Krakkóval, és hát amíg aktív voltam, az pedig úgy történt, hogy 75 éves korban föl kell ajánlani a Szentatyának a lemondást vagy fölmondást, ugye, hogy most már nyugdíjban mehetek, és azt a választ kaptam, hogy amíg másképpen nem rendelkezünk, addig maradjon. Hát maradtam. 10 év, 1 hónap és 22 nap volt a ráadás. És így lettem én, mondjuk így a világviszonylatban is, előkelő 10. helyen, aztán halt meg bíboros, akkor a 9. mindig előbbre. Végén az érsek úr mondja, hogy már csak 2 vagytok itt Európában, akik hát még aktívok a 75 év után leghosszabb ideje, 16. Benedek pápa meg én. Akkor 16. Benedek pápa lemondott, és akkor az első helyre kerültem. Na hát ez végképp nem az én érdemem, és ez csak úgy inkább így mondom, hogy a gondviselés így akarta, így történt.
Püspök atyának óriási szerepe volt a rádió elindításában, támogatásában volt, és van természetesen a mai napig is. De mit jelent püspök atya életében ez a szolgálat?
Hát az egyik legszebb ajándék volt számomra Egerbe való helyezéssel, az irgalmasság, a másik a rádió. Tehát Seregé érsek úrnak ez a bátorsága. Konferencián szóba került, hogy kellene egy ilyen médium, amit a rádió jelent. Tehát nem csak újságok, rádió is kellene. Senki nem vállalta. Ő azt mondta, belevágunk, belevágott. Isten kegyelmében bízva, legfeljebb belebukunk. Nem buktunk bele, hála Istennek. És életemnek egyik legszebb szolgálata éppen a rádióval kapcsolatos. Óriási szerepe van a rádiónak, és történetesen a katolikus rádióknak, amiből most már 3 is van az országban. Azért szívünk, hogy ez van legközelebb, az terjeszti a örömhírt valóban, az egész országnak jó lenne, hogyha hallgathatnák, de ez is óriási dolog, hogy az országnak egy jelentős részét már lefedi. Megszólít egy asszony, azt mondja, hogy mindig hallom a hangját, most már kíváncsi voltam magára is, hogy lássam. Na hát én meg visszakérdeztem, hogy szereti a rádiót, hát hogy ne szeretné? Hát Seregélyesek úrnak köszönjük meg a Jóistennek elsősorban, és hát hallgassák minél többen. Tehát ez a rádió óriási szerepet tölt be. Tehát a rádió lelkiségben, szellemiségben, a jóra való indításban óriás szerepet tölt be. És a műsorok nem mindegy, hogy milyen műsort ad, egy rádió, hát tudjuk, hogy vannak olyan közszolgálati rádiók, amelyek hát mit hoznak első helyen? Azt, ami botrányos, vagy borzalmas, vagy ilyesmiről számolnak be, de hála Istennek ilyen nincs a katolikus rádióban, tehát tárgyilagosan adja a híreket is, és a tanítás. Hát azért vegyük figyelembe, hogy hány tízezer ember hallgatja a Szent István rádiót. Tehát ezt a rádiót szeretni kell, segíteni kell, támogatni kell, hogy folytassa ezt a küldetést, amit annak idején szépen megfogalmazott Seregélyesek úr is, hogy az örömhírnek a terjesztése. Gondoljunk csak arra, hogy mikor a Vatikánban az első adás megkezdődött, akkor 11. Pius pápa milyen szép gondolatot hozott azzal, hogy most már éteren keresztül is lehet hirdetni az evangéliumot.
Mit tart legfontosabb feladatának, vagy a legnagyobb ajándéknak hivatásában?
Hát tulajdonképpen a rádióban tartott sorozataimat, azokat fontosnak tartom. Sorozat volt a Szentmiséről. Meg tudni azt, hogy micsoda óriás, csodálatos, isteni ajándék, misztérium, titok a Szentmise, 2,5 éven át tartott, külön az oltári szentségről, külön a Jézus szíve tiszteletről, az eukarisztikus világkongresszusról. Ezek a sorozatok nagyon-nagyon nevelő hatásúak. Hogy mit mondanék most összefoglalásul? Ferenc pápának az első enciklikájára hivatkoznék, mi a feladatunk? Az evangéliumnak az öröme. Ezt kell átadni az embereknek. Tehát nem csak elméletileg, hogy az evangélium öröm hírt jelent számunkra, példaképek, akik sugározzák az örömet. Tehát szomorú keresztény nem tudja sugározni az örömet. Tehát sugározni, és ezekből az emberekből, a szentekből sugárzik az öröm. És ezt kell nekünk eltanulni. Tehát azt mondanám, hogy a legfontosabb dolog az, hogy az evangélium örömét hirdetni szóban, írásban, magatartásunkkal, sugározzuk mi magunk a keresztény örömöt. Ha ez megvan, akkor az emberek földerülnek, és nem csak negatívumokat, nem csak problémákat látnak, hanem meglátni azt, hogy az életnek a problémái mögött is van olyasmi, aminek örülhetünk.
Kedves hallgatóink, a 2025-ös esztendő beszélgetéseiből válogattam. Köszönöm, hogy velünk tartottak, kollégáim nevében is búcsúzom önöktől, és további szép, békés napot kívánok valamennyiüknek. A szerkesztőt, Papp Ildikót hallották.
Kedves hallgatóink!